Jó napot kívánok! Önök az Inforádió Aréna című műsorát hallják, a mikrofonnál Dénes Tamás, vendégünk Benedek Tibor, a Magyar Vízilabda válogatott szövetségi kapitány, az egyetlen magyar pólós, aki edzőként és játékosként is világbajnoki címet szerzett. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És
köszönöm szépen a meghívást.
Oly sokan mondják, hogy magyar pólós ez ilyen állandósult szókapcsolat lett. Az ön számára mit jelent az, hogy magyar póló, milyen karakterisztikái vannak?
Magyar vízilabdázónak lenni az egy felelősség. A óriási eredménnyel mögöttünk, nem csak az elmúlt 10 évben vagy 20 évben, hanem amióta vízilabda létezik, azóta állandóan nagy hatalom vagyunk, és én azt gondolom, hogy Magyarországon a vízilabda sport egy nemzeti kincs szinte már. A mindig termel ki tehetségeket az uszoda, és a évtizedes hagyományok öröklődnek át, tehát nekünk azt gondolom, hogy minden mozdulatunkban, minden elképzelésünkben benne van akár a 70 évvel ezelőtti nagyoknak a mozdulatai, elképzelései, mert úgy öröklődött az uszodában apáról fiúra, sokszor valóban a szószoros értelmében, és emiatt nagy a felelősségünk, és ezt próbáljuk, ezt a felelősséget továbbra is fenntartani. Ezért nem lehetséges az, hogy hiába például ez egy új csapat volt egy nagy sikerkorszak után, nem lehetséges, hogy kiengedjünk, és azt gondoljuk, hogy most lehet pihenni, hanem egyből rá megkaptuk a felelősségét én is ennek a munkának, és nyilván az alap elvárás az volt, hogy a világon a legjobb négybe kell lenni. Úgyhogy így kezdtem el én is dolgozni 8 hónappal ezelőtt.
Abból az aspektusból, amiről beszélünk, volt egy kulcspillanattal a világbajnokságnak az én számomra, hát ez megkeresen szubjektív persze, amikor Szívós Marci beemelte a labdát a hára jelé, és egy svéd csavarra bedobta. És akkor azt teszem, hogy a gyerekkoromnak egyik kedvelt képe volt az a legidősebb Szívós, aki még egy hihetetlen régi, barna, nagyon nehéz labdával, neki ez egy specialitása, a svéd csavar volt, behúzta. Na most akkor ez a tradíció?
Ez tradíció, ez rengeteg dolgot nem lehet tanulni, hanem hozzák magukkal a génjeikbe ezek a játékosok. Nekünk is vannak ilyen játékosaink, de a vízilabda nagyon sokat változott az elmúlt években, akár csak az elmúlt 10 évben. A magyar csapat nagy sikereivel az ellenfelek rájöttek arra, hogyha meg akarják verni a magyar válogatottat, akkor más úton kell járni, és a szerbek, délszlávok létrehoztak egy űrvízilabdát, amihez nekünk most nagyon kellett alkalmazkodni. Ez a precizitáson alapszik, minden része a játéknak ki van dolgozva az utolsó mozdulatig, és hát ennek egy jó nagy részét el kellett tanulnunk, és amikor ez már ment, ez elsősorban a védekezésre jellemző, akkor még mindig bennünk van egy plusz, ami esetleg az ellenfeleiben nincsen, és pont ezek a svéd csavarok azok, amiket ön említett, de nem csak ez, hanem rengeteg olyan mozdulat, akár egy olyan elzárás, ami az elődöntőben volt, azt is a Szívós Marcia Varga Dénessel csinálta meg, ezt se lehet tanulni, ez is vagy jön, vagy nem jön.
1994-ben, amikor a világbajnok lett a brazil futball válogatott, akkor azt mondták, hogy az volt a siker egyik titka, hogy elfelejtették, egy kicsit a zsogóban nyitott, és európai módon is futballoztak. Ez azt jelenti, hogy a tradíciók mellett át kell venni a másik a futballjából, vagy vízilabdájából azokat az elemeket, amik a modern pólót jellemzik, és ezekre kell a saját játékát adaptálni az adott csapatnak, ugye az adott szövetségi kapitánynak.
Így van, ez így is volt, amikor volt egy hosszú hullámvölgy a magyar vízilabdában a 80-as évektől egészen a 90-es évek végéig, amikor 97-ben elkezdődött egy újabb sikersorozat, akkor az is annak volt köszönhető, hogy rengetegen játszottak külföldön a 90-es évek végén, mármint mi, vagy akár említhetném Kemény Dénest, aki Olaszországban volt, és átvett egy olyan nemzetközi vízilabda kultúrát, amit ötvözni tudott a magyar stílussal. Ugyanerről szól ez most is. Rengetegen tanultunk külföldön, láttuk a legjobb ellenfeleket, láttuk, hogy mik az erősségeik, megpróbáltuk azokat felhasználni, és még mindig ott van nekünk a pluszban azt, amit csak mi tudunk.
Póló, a világversenyeken ritkán kívánságműsor, de ön például szívesen játszott volna az olaszokkal, vagy azt gondolja, hogy hát ők túlságosan ismerik önt is, meg a magyar pólót is?
Olaszokkal játszottunk évközben többször, a világligában megvertük őket kétszer-egyszer Budapesten, az volt az én első, illetve második mérkőzésem a kapitányságom alatt, illetve később Báriban is megvertük őket. Nem féltünk az olaszoktól, de azt mondom, hogy az olaszok azért előttünk vannak munkában. 5 éve elkezdték a fiatalítást, és 5 éve dolgoznak együtt. Nem véletlenül lettek 2 éve világbajnokok, illetve tavaly olimpiai döntőt játszottak. Nem tudtak, úgy érzem, megújulni az olimpiához képest. Ugyanabban a csapattal próbálkoztak, akikvel az olimpiai ezüstöt érték el, és szerintem ez hiba volt. Így utólag, jövőre nyilván ők is tovább fognak fiatalítani.
Az ön számára mennyiben volt más a mostani siker, mint a játékosként? Olyan, mint az ember a saját sikerének körül, majd amikor a Pater Familiasként a gyerekének a sikerét éli meg?
Hát igen, egy kicsit így van, de azt is hozzá kell tegyem, hogy azért a 2002-2003-tól én voltam a csapatkapitány ennek a válogatottnak játékosként is, és azért a csapatkapitány szerep is egy kicsit már hasonló ehhez, mert már felelősséget érzed a saját játékosaidnak, és az utolsó időszakban pedig már abszolút ugyanolyan örömet éreztem a másik sikerének, mint most, amikor láttam őket felállni a dobogóra.
Mi a különbség olyan tekintetben a mostani kapitány és a csapat viszonya között, hogy ön azért egyrészt korban is közelebb van a játékosokhoz, mint Dénes volt, másrészt hát nyilván sokakkal játszott is együtt, hát Madaras Norbertel, ugye klubtársak is voltak meg, hát a válogatottban a maggal együtt pólózott.
Igen, nem sok jelentőséget látom ennek, a fiatalságom azt inkább fontosabbnak tartom, az, hogy rengeteg erő van bennem. Azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy nagyon alázatosan kezdtem el dolgozni a nulláról, mindent apró részletekben építettem föl, akárha a stábot nézem, akik magam mellé választottam, és minden része nagyon, nagyon jónak bizonyult. Akár hogyha a munkát, a hozzáállásomat, amit aztán a csapat 100%-ig átvett. Az, hogy sok játékosra együtt játszottam, ez az elmúlt 3 évben, amikor másodedző voltam a válogatottnál, ez egy átmenetet képezett, tehát most már teljesen úgy tudtam elkezdeni dolgozni, hogy ez szinte fel sem merült, hogy ez bármiféle nehézséget okozna.
Egy picit beszéljünk a stáb szerepéről, mert ezt több aspektusból is lehet nézni megítélésem. Szerintem az egyik az, hogy feltérképezik az ellenfeleket. Erre vonatkozóan az a kérdés, ami mennyire lehet meglepni egy világversenyen az ellenfelet, hiszen nagyon sokat játszanak egymás ellen. A másik meg, hogy tulajdonképpen a stáb szerepéhez sorolhatjuk azt is, hogy egy olyan sérülés, mint ami a csapatkapitányé volt, és mégis ott tudott lenni a világbajnokság. Egyáltalán mikor tudta meg, hogy ugyanúgy számíthat Varga Dénesre, mint...
Hát már kint tudtam meg a világbajnokságon, mert egy nappal a VB indulás előtt vették ki a dolotokat a kezéből, addig nem tudta megmozdítani az ujját, bár a professzor úr azt mondta, hogy rendesen 100%-ig fogja tudni használni a kezét. Nyilván a rizikó benne volt.
Ilyenkor volt A terv meg B terv, hogyha tud játszani, ha nem tud játszani, mert az ő az egyik legfontosabb láncszem.
Nem, hát úgy volt A terv vagy B terv, hogy 19-szer lapot húztam, tehát hogyha nem lett volna jó az ujja, akkor kint ül a padon 7 mérkőzésen keresztül. De az gondoltam, hogy amit hozzátett ehhez az alatt, az 5 hét alatt, amíg sérült volt, az annyira példátlan volt, hogy nem lehet, hogy ennek ne legyen meg az eredménye, mert egy 6-7-es gyógyulást hozott 4 hét alatt. Úgyhogy valahol csoda is volt, de azt is tudtam, hogy azért az világbajnokság kezdete és az első igazán fontos kieséses mérkőzés között még mindig van egy hét. Tehát egy hét alatt ő még mindig nagyon sokat fog tudni javulni, és a visszaérkezésével ez a csapatkapitányi szerep abszolút az övé lett. Ezt nagyon erősítettem is, hogy ez így van, és ő ezt vállalta is, és jól is működött. Hogyha a stábra térnénk át, akkor azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos stáb volt, nagyon sok dologban nagyon jó módszerekkel építettük fel ezt a stábot. Az egyetlen a régi csapatból az Imre Tóvári Zsuzsa maradt a pszichológus, rá mindenképpen szükségem volt, mert az elmúlt 3 év tapasztalatai azok pótolhatatlanok voltak, és ő ezeket hozta magával, és ezeknek a tudatában kezdtünk el dolgozni. Azon kívül ezt a videóelemzéses rendszert, ezt nagyon felépítettük, kaptunk egy olyan segítséget egy cégtől, akik az elmúlt évek összes mérkőzéseit nekem kielemezték, azon kívül az egy új módszerrel tulajdonképpen az összes ellenfél játékosát külön elkezdtük elemezni, mindenkiről tudtunk mindent, Dabroszky Norbert segített ebben nekem, és nem voltak olyan lövés fajták, amire nem készülhettünk volna.
Ugye készült a kapusoknál mondják, hogy tudják, hogy kinek hova kell mozdulni, ki hova lő, majd ez a pólóban is megvan, hogy valaki a fősőt lövi.
Igazából ez most indult el nálunk, most vezettük be, és jól is működött, igen.
Van különleges taktika, meg lehet lepni mondjuk a montenegróiakat bármifajta taktikai elemmel azok után, hogy ismeri egymást a két csapat? Vagy itt egyszerűen a szerkezetet lepni, kell forgatni, és
meg
akkor
meg lehetett lepni, szerkezetet is forgattunk, az nagy könnyebbség volt, hogy a Dani stabilan vissza tudott térni, de rengeteg olyan dolog alakult a világbajnokság alatt, ami igazából alkalmazkodtunk a pillanatnyi helyzethez. Az, hogy itt említeném azt, hogy én nyár elején azt terveztem, hogy mindig csak egy balkezes lesz egyszerre vízben, hogy a védekezésünk ezzel ne gyengüljön, de annyira feljött a jobb szélen a Vámos Marci, hogy egyszerűen nem kellett már többet félni attól, hogy egy luka védekezésben, mert kifejezetten megtanult jól védekezni. És ez egy csomó változtatási lehetőséget adott. Azt, hogy a Hosnyánszki Norbit tudtam kapásodon használni, backbe használni, az, hogy a Szívós Marci fixen átkerült a kapás oldalra, ahol ő a legjobb, nem kellett a rossz oldalon használni, a jobb oldalon használnom, és ebben stabilizálódott a játékunk. De ez is tulajdonképpen a világbajnokság alatt formálódott már, ahol valamikor a Dani visszatért.
Úgy tűnik a kívülálló számára, hogy az egyik változás a játékban, mondjuk az olimpián szerepel csapathoz képest, hogy a védekezés sokkal szigorúbb és összehangoltabb lett. Ez tudatos elem a csapatjátékában, vagy önnek ez különösen kulcskérdés volt, hogy a védelmet össze kell először rakni?
Nekem kulcskérdés volt, igen. Nagyon az elmúlt években nagyon sok kritika érte a kapusokat, és nekem mindig az volt, hogy meggyőződésem, hogy nincs jó kapus teljesítménye nélkül, hogy előtt álljon egy stabil védelem. És a védelemben viszont mindig tudni kell azt, hogy kinek mi a dolga. Nem működik úgy egy védelem, hogy majd valaki megoldja, hanem minden lövés helyzetben tudni kell azt, hogy az kinek a felelőssége, az mondjuk az a lövésnek a blokkolása. És ez már ad egy olyan támaszt a kapusoknak, hogy nem mindig ők a felelősiek minden gólért, és ez már leveszi a felelősség egy részét. Ezért is, én szerintem ezért is lehetett az, hogy a Nagy Viktor ennyire magabiztosan tudott 7 mérkőzésen keresztül, illetve 6 mérkőzésen keresztül védeni.
Összehasonlítható más sportágokkal, vagy ha nem, akkor megmondható az, hogy vízilabdában mekkora a kapus szerepe, mert valószínűleg tartom, hogy közepes kapus teljesítménye nem lehet tornát nyerni.
Nagyon nagy a kapus szerepe, de nagyon nagy a védelem és a kapus összhangjának a szerepe. Én ezt mondom, egy erős kapus az nagyon nagy hitet ad. Nekem volt egy csapattársam Olaszországban, Jézus Rolánnak hívták, aki híresen ilyen fölbehergelős...
Egy spanyol kapusról
van szó, és én nagyon sokat tanultam tőle, és igazából ott...
Meddig tudott kijönni? Mert van egy kép a szemem előtt, hogy valamikor térdig kijött valamilyen pozícióba, szóval mi hihetetlen fizikai adottságai voltak.
Jó adottságai voltak, de ott vált világossá az, hogy nem elsősorban a kapusnak az ereje, az nem elsősorban a védeni tudása, hanem inkább az önbizalma, amit sugároz a csapat felé.
De ez valahogy jellemző volt a magyar kapusokra, illetőleg... abban mutatkozik ez meg, hogy viselkedik. Ugye a Széchi Zoltánról is sugárzott az, hogy neki nem nagyon lehet, legalábbis amikor jó napjai voltak. Az a fajta agresszivitás, ami most egy jó értelemben vett agresszivitás, ami mondjuk más sportágokban nem nagyon jelenik meg, de mintha úgy tűnne, hogy divat lett a magyar kapusok között, ez segítheti a csapatot is?
Igen, hát itt ki kell, hogy emeljem azért a Gergely Istvánnak a szerepét, aki átvette a kapusedzői pozíciót, amellett a csapatvezető is volt, és azért ő adott egy plusz lendületet, plusz tudást a kapusoknak. Nyilván ez is ugyanolyan fontos része volt, azt hozta a tapasztalatait, a lelkesedését, és ez mindenképpen segítette a kapusok teljesítményét is.
Valami fajta speciális taktika volt a döntőre. Azért kérdezem, mert ugye a montenegrói válogatott az rendkívül erős, de hát mégsem a szerb csapat. Úgy tapasztaltam, hogy vehemensen tiltakozott az előző generáció az ellen, hogy lenne szerb fóbiája a vízben, mégis azért a meccsek aránya azt mutatta, hogy hát nem nagyon szerettek önök a szerbekkel játszani. Egyrészt ez lezárult, gondolom, a mostani korszakkal, mert ez egy új csapat, de van-e most olyan csapat, amelyiktől tart a magyar válogatott?
Én továbbra is azt gondolom, hogy a szerb csapat kiemelkedik mindenki közül játéktudásban.
Akkor mondta, hogy ők nagy szívességet tettek.
Montenegro kiverte Szerbiát, nincsenek véletlenek, tehát azért Szerbia aratott minden szinten, mindenhol évközben is a bajnokok ligájába, vagy a világligába minket is könnyedén vert, és hát óriási fölényt mutatott, de nem lehet egész évben a maximumon lenni, és hát vannak törvényszerűen mélypontok, ez minden világverseny bizonyítja. Általában egyébként a szerbek pont a szenvedő felei ennek, mert ez az erejük többször elfogyott a végére, ha csak a tavalyi olimpiát nézem, ahol akkor is azt gondoltam, hogy ők a legerősebbek, vagy egy évvel ezelőtt a világbajnoki döntőt, vagy két évvel ezelőtt. Tehát nem véletlenül beszélhetünk arról, hogy a szerbek mennyire erősek. Az, hogy egy világversenyen mi történik, az viszont rengeteg összetevője van. Azért két héten keresztül összezárva lenni, a szerbek például a világliga után elmentek egy 3 hétre Kanadába, össze voltak zárva 6 hétig.
Már nem szerették egymást nézni.
Ennek megvan ennek is a nehézsége, igen. Tehát nem elsősorban vízilabdáról szól egy világverseny, hanem sok minden másról.
És akkor itt jön elő azon által is, amit a pszichológusnak a szerepe. Azért kapcsolódnék oda-vissza, mert talán az elmúlt napokban öntől olvastam egy olyan mondatot, hogy a lelki felkészülésnek, a pszichológiának rendkívül nagy szerepe volt a mostani sikerben.
Igen. Elsősorban az arra építettünk, hogy ezek a játékosok elhiggyék, hogy tényleg jók, hiszen az elmúlt 4 évben még az olimpiai bajnokaink sem voltak olyan meghatározó szerepben a régi csapatban, hogy ne veszítsenek önbizalmat. Az elsődleges feladat az volt, hogy ők, akik húzó emberekké váltak, azok elhiggyék azt, hogy ők tényleg nagyon jók, és nem azért jók, mert ők olimpiai bajnokok, hanem azért jók, mert ők igazi tehetségek. És nyugodtan ide sorolhatom a Szívós Marcit is, aki azért 2003 óta folyamatosan a válogatott mellett volt, és mégse sikerült igazán nagy sikerbe részt vegyen. És őnek volt talán a legnehezebb elhinni, hogy ő mennyire nagy játékos.
Pedig az.
És hát ezt most be is bizonyította.
Milyen a lebonyolítási rendszer? Tudnék, úgy tűnik, hogy már fölöslegesen játsszák le a csoportmérkőzéseket, legalábbis az olyan kvalitású csapatok, mint a magyar, hiszen úgy is tovább mennek, és főleg, ha valaki csoport első lesz, akkor olyan ellenfelet kap, hogy a 8-at döntő a szinte formalitás. Ugye itt is a magyar válogatott az első 3 mérkőzéséből 2-t nem nyert meg, de ennek semmilyen jelentősége nem volt. Egyébként a Sydneyben is így volt, hogy a csoportmeccsek alatt 2-t nem nyert meg, akkor 2 döntetlen volt. De hát az egyenes kieséses szakaszban kell jól játszani. Ez a forma időzítésben is szerepet kaphat ez a gondolat, hogy majd az egyenes kiesésben jók vagyunk, mert vagy egyáltalán végig lehet-e játszani egy tornát csúcsformában?
Szerintem nem könnyű végigjátszani 2 hetet csúcsformában.
Mindig alkalmazkodtunk, amikor az volt a lényeg, hogy a csoportmeccs, mondjuk a csoport elsőség korábban az egy meccs szünetet jelentett, és mondjuk egyből bekerülettél az elődöntőbe, akkor nyilván az volt a fontos, és akkor mindent megtettünk a csoport elsőségért.
Bocsánat, hogy beleszólok, de egy torna folyamán az a jobb, hogyha kiesik egy meccs, vagy hogyha játszik folyamatosan a csapat, mondjuk egy olyan ellenfélelemet, úgy is tudja, hogy megvan. Mondjuk a...
Nincs tökéletes receptje ennek, hogyha azt nézzük, hogy a pekingi olimpián mondjuk csoport elsőként kihagyhatunk 5 napot majdnem. Mert az utolsó meccsünk Kanada volt, és utána volt egy szünnapunk, utána még egy szünnapunk, amikor a negyed döntőt játszották, még egy szünnapunk, és csak utána játszottunk az elődöntőt. Nekem például 36 évesen tökéletes volt, hogy 5 napot pihentem az elődöntő előtt. Tehát nincs fix recept, mi mindig alkalmazkodunk ahhoz, ami éppen a lebonyolítási rend, vagy éppen kénytelenek vagyunk alkalmazkodni, de azt kell, hogy mondjam, hogy ritkán nyer ez a csapat, aki az összes csoportmeccsét megnyeri. Talán ha Athén volt az egyetlen ilyen, amikor mi végig veretlenül vertük, de ott is azért a döntő nem volt egyértelmű, tehát ott azért nagyon megszenvedtünk a végén, de a 90%-ában a világversenynek a győztes a csoportmeccseken szenved.
Ez azt jelenti, hogyha mondjuk úgy néz ki, hogy csoportmeccsek alatt elmegy egy meccs, akkor nem is kell nagyon kapálózni? Hogyha elmegy, elmegy?
Hát, hogyha figyelték a reakciómat, nem nagyon kapálóztam, sőt, az ausztrál döntetlennek én kifejezetten örültem. Azt gondoltam, hogy elindultunk. Látszott már ott, hogy nagyon, nagyon küzd a csapat, és hogy nagyon van benne tartás, és már az ausztrál meccs az egy jele volt annak, hogy hova juthatunk el. Én ott rögtön mondtam a meccs után, tehát nem most okoskodok itt a végén, hanem látszott, hogy ez egy nehéz ausztrál csapat, vagy jó ausztrál csapat, nehéz lesz mindenkinek. Bizonyították is, mert a horvátok hosszabbításból tudták őket megverni a negyed döntőben, úgyhogy 5-3-ra még vezettek az ausztrálok a negyedik negyed
közepén. Ők fizikailag erősek elsősorban?
Fizikálisan erősek, ahogy mindig is azok voltak, nagyon jól úsznak, egy furcsa taktikát játszottak avval, hogy csak egy erős centerük volt, nagyon sok mozgással a bírók ezeket jutalmazzák, szeretnék azért a vezetők is elérni, hogy azért ez a mozgásos játék, ez megkapja a jutalmát, és ne ez a birkózós centerekre építő játék legyen a vízilabda. Nehéz ellene tenni, mert nehéz a tökéletes szabályt megtalálni, de amikor egy ilyen csapat van, akár a Japánt is említhetném a világligán, azt is jutalmazták.
Innen folytatjuk a hírek után. Önök az Inforádio Arena című műsorát hallják. Vendégem Benedek Tibor, a beszélgetést a hírek után folytatjuk.